Sziasztok, Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője, és ma este egy újabb külpolitikai adással készülünk nektek. Ezúttal a védelmi iparról, ennek helyzetéről, az európai tervekről fogunk beszélgetni, és arról, hogy vajon mindazok a szándékok, amelyek elhangzottak Brüsszelben és a nagyobb tagállamokban, mennyire megvalósíthatóak. Mielőtt ebbe belevágnánk, beszélgessünk egy picit még arról, hogy már tudjátok hallgatni a Birodalom című új podcastot, amelyet Kernel Zsorttal a 24.hu-tól, illetve Papp Szilárd kollégámmal innen a Partizántól az Amerikánum folytatásaként csináltunk. Az első adást szerda este már kitettük. Egyben iratkozzatok fel a heti Feledi hírlevélre, ha ezt nem tettétek volna még meg, amelyben minden szerda reggel az elmúlt 168 óra világpolitikai híreit válogatom össze nektek. Elindult az 1%-os kampány, tehát gondoljatok a Partizánra, amikor az 1%-os nyilatkozatotokat majd kitöltitek május közepéig, úgyhogy kérlek, támogassátok a Partizánt, hogy ilyen és ehhez hasonló adásokat el tudjunk készíteni. Ezt az adást csütörtökön délután vettük fel április 3-án, és ti csütörtök este látjátok. A témánk az európai védelmi ipar, és azért is választottuk ezt, mert 2021 és 2024 között 30%-kal megnőtt az Európai Unió tagállamainak védelmi kiadása. Ez több mint 300 milliárd eurós növekedést jelent. Igaz, hogy ennek több mint 88%-a, tehát majdnem 90%-a elsősorban vasak beszerzésére ment el, tehát nem új katonák, nem új képzések, hanem új eszközöket szerzett magának az orosz háború kitörése óta az Európai Unió tagállamainak nagy része. Jelenleg 581 ezer ember dolgozik az európai hadiparban, egyébként jelentősen növekvő mértékben, tehát ez valahol 500 ezerről indult néhány évvel korábban, és most már a 600 ezer alatti határon táncol. Azért aktuális most az adásunk, mert márciusban közzétette az Európai Bizottság azt a fehér könyvét, amely kifejezetten a hadiipar, a védelmiipar fejlesztéséről szól, és ebben összesen 800 milliárd euróról van szó. Hogy tisztába tegyük ezt a számot, ami egy nagyon nagy szám, hiszen ez nagyságrendileg ugyanakkora, mint amit a 7 éves Covid utáni újjáépítési alap magába foglalt, az 750 milliárd euró volt 7 évre 27 tagállamnak, tehát ez egy jelentősen nagy szám. Ugyanakkor a különbség az az, hogy az a 750 milliárd mind pénzpiacról felvett hitelformájában új forrás lenne, míg ennél a 800 milliárdnál ennél trükkösebb módon élt a bizottság. Ez azt jelenti, hogy 1,5%-os deficit túllépést engedélyeznek a tagállamoknak, magyarul igazából a tagállami pénzeket, tehát a nemzeti fővárosoknak kellene 650 milliárd eurót ebből beletenni, amit annyit engedménnyel tehetnek meg, hogy nem kapnak büntetést deficit túllépésért, amelyre egyébként nagyon érzékeny az Európai Bizottság. A maradék 150 milliárd az, amelyet új forrásként próbálnának a pénzpiacokról behozni, és ezt osztanák el a tagállamok között, tehát így beszélgetünk erről a 800 milliárd eurós programról, vagy programkísérletről, amelyet vendégeimmel fogunk megtárgyalni. Európában nem adott az, hogy egységes, milicista szellemiséget lássunk a 27 tagállamban, egyáltalán nincsen erről szó. Amíg az északi államok között egészen magas szintű készültségnek társadalmi hagyománya van, a baltiaknál ez egyáltalán nem is lehet kérdés, addig azt látjuk, hogy a déli tagországok egészen máshogy állnak ehhez, ország nem is akarják elkölteni ezt a 1,5%-ot, és Kelet-Európának is különböző hagyományai vannak mindebben. És ebben a döntési helyzetben részben azért vagyunk, mert az Egyesült Államok a január 20-án beiktatott új Trump adminisztráció óta depriorizálta Európát, tehát úgy is mondhatjuk, hogy egyszerűen hátrébb akarják vonni azokat az amerikai védőernyőket és garanciákat, amelyek eddig Európa biztonságát szinte automatikusan garantálták. Tehát úgy tűnik, hogy az ötös cikkely már nem lesz önmagában elegendő, a NATO híres ötös cikkelye, amely a kölcsönös védelmet elvileg előírná a tagok számára, persze az ő döntésükre bízva, hogy ezt milyen módon valósítják meg. Ehelyett Európának magáról kell gondoskodnia. Innentől lett aktuális ez a téma. Ehhez pedig most olyan vendéget hívunk, aki már járatos a hadiparban, hiszen egy olyan területről, mint a hadipar, egyébként rengeteg szakértővel is lehet beszélgetni, de azt gondoltuk, hogy ezt a műsort kezdjük úgy Róberttel, sok szeretettel köszöntelek.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Hogy te, aki családilag egy több generációs fegyverfejlesztő cégből érkezel, és láttál is akár mesterlövészpuskát, amelyel 2022-ben Németországban a legszebb fegyvercímet nyertétek el, illetve édesapád révén már az akkor működő Magyar Védelmi Szövetségben, tehát a Magyar Hadipar Szövetségében részt vettél, látod ennek a munkáját. Ez a nézők számára, az én számomra is tulajdonképpen azért egy elég zárt területnek tűnik, tehát nem könnyű megérteni a ti működéseteket. Röviden, mielőtt belevágunk a témába, légy szíves, mutatkozzál be, hogy hogy kerültél te a hadiparba, hogy lehet ide bekerülni.
Üdvözlök mindenkit még egyszer. Szabó Róbert vagyok. Én egy családi vállalkozási csoportban fejlődtem a hadipar irányába. Édesapámmal és testvéremmel alapítottunk céget annak idején. Édesapám egy katona volt annak idején, és hadipari mérnökként volt végzős egyetemista. Majd innen úgy döntöttünk, hogy a hadipari reexportból származó bevételeinket kutatásfejlesztésre, hadipari kutatásfejlesztésre fordítjuk, és ebből származik a GM-6 Lynx nevezetű mesterlövész fegyver. Ez egy antimateriális romboló puska, kifejezetten könnyű páncélozott járműveknek a megállítására szolgál.
Tehát az antimateriális azt jelenti, hogy nem emberekre kell
vele lőni. Így van. Így van. Nagyon büszkék vagyunk rá, ez egy rendkívül komoly fejlesztés, 2 évtized van benne, és sikerült is rendszeresítenünk, ez az egyik legnagyobb kihívás. Bárki, aki hadipari vállalkozásban gondolkozik, előre jelzem, hogy ez nem sprint, hanem maraton, és érdemes úgy gondolkodni, hogy mielőtt egy ötlettel nekivág a nagyvilágnak, érdemes megnézni, hogy létezik-e már, milyen igényei vannak, és hogyan lehet ebből valójában üzletet kovácsolni.
Ti magatokat KKV-nak tekintitek?
Abszolút.
És Magyarországon, illetve Európában egyébként ez a jellemző? Tehát kik gyártanak fegyvert ma Magyarországon és Európában, hogy ez a piac mennyiben KKV-centrikus, és mennyiben viszik el a nagyok? Vagy, tehát az autóiparhoz hasonlóan hogyan tudjuk elképzelni, arról rengeteget beszélgetünk már itt a Partizánban.
Én szerintem fordítva kell gondolkodni ezzel ebben a tekintetben. Én inkább egy piramist látok magam előtt. Igazából a nagyvállalatok azok, akik megfelelő piacokkal rendelkeznek, ők látnak stratégiát, ők fognak tudni hozzájutni a megfelelő finanszírozáshoz, és az ő beszállítóiként, illetőleg az ő akár spin-offjaiként lehet megfelelően megjelenni a piacokon, és arra lehet számítani, hogyha valaki valóban sikeres, akkor valószínűleg fölvásárlásra kerül. Tehát én úgy gondolom, hogy a KKV-szektor a beszállítói láncnak valójában valahol a közepén és alján tud megjelenni.
És mondhatjuk, hogy ez egész Európára jellemző, vagy pedig vannak országok, ahol néhány nagy cég eluralta a terepet, még vannak mondjuk kisebb országok, ahol pedig alapvetően ezek más tagállamok nagy cégeinek hordanak föl?
Hát az a helyzet, hogy ez egy olyan trend, ami szerintem nem is csak Európára kivetíthető. Az a helyzet, hogy a védelmi stratégiák azok meghatározzák, hogy ki milyen engedélyekkel rendelkezhet, ki mit gyárthat. És ennek megfelelően kell abban gondolkozni, hogy jó-e vagy rossz-e az, hogy valaki KKV irányban gondolkozik hadiparban, hadipari gyártásban. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ez a struktúra változóban van. Ez a struktúra az, ami igenis a KKV irányba is viszi a lehetőségeket. Pontosan azért, mert ha megnézzük, hogy mik azok a stratégiai elemek, mik azok a szerepek, amik fontosak lesznek a hadviselésben és valódi háborús helyzetben, akkor ki fog derülni az, hogy ugyanúgy szükség van egy intelligens kollégára, aki ápoló végzettségű, és megfelelően fogja tudni alkalmazni azokat az eszközöket, amik meggyorsítják mondjuk az adott esetben sérült katonának a gyógyítását, és ezek ugyanúgy fontos részei a hadiparnak. Hát nem lehet csak és kizárólag lőporban, vagy lőporos alkalmazási megoldásokban gondolkodni. Egész egyszerűen az már nem elég, hogy hagyományos módon egy valamilyen fegyvert elsütök. Itt fontos azt megemlíteni, hogy mik azok a technológiák, amik becsatlakoznak, és hogyan tudjuk ezeket a piacokat lekövetni.
Fogunk beszélni az 5-6 szintéről, és ezt majd ott el is mondjuk, hogy melyik ez az 5-6 szintér, illetve te magad is most már a kiberbiztonságban dolgozol, és azt hiszem erre érdekes érveid vannak, hogy miért mozogtál át erre a területre. Mielőtt ide eljutunk, azt nézzük meg, hogy a profit hol van. Tehát, hogy ez a fegyveripar, vagy hadipar, egyébként tisztázzuk, hogy most védelmiipar, fegyveripar, hadipar, most már értem, hogy a lőpor akkor a fegyver és a hadiparnak elvileg nagyobbnak kéne lennie. Tehát itt ez egy klasszikus megoszlás, hogy a multik nagyobb haszonkulcsal tudnak dolgozni, exportálnak. Ugye Európában az Európai Tanács adatai szerint a befektetett éves hadipari kiadások 15%-a termelt exportra. Ez nekem egy elég kicsi számnak tűnik egyébként, nem tudom, hogy lehet-e más mutatóval érzékeltetni, hogy hova termelünk magunknak, másoknak, és igazából kinyerezen.
Ez egy teljesen normális szám. Tehát hogy a helyzet az, hogy a védelmi képességét egy ország azért növeli és tartja karban folyamatosan, hogy azt a biztonságot tudja garantálni, amivel a folyamatos működését. Tehát ez egy üzembiztonsági megoldás. Tehát egész addig, amíg nincs háborús helyzet, addig is ugye költ erre folyamatosan. És nagyon kevés az az export lehetőség, illetőleg hova is exportáljon adott esetben egy Európai Uniós ország, ugye Európai Unión belül nyilvánvalóan, ez is exportnak minősül, illetőleg mondjuk meg lehet keresni különböző országokat, akikkel barátságos viszonyban vagyunk, mondjuk Pakisztánt, vagy Indiát, vagy Indonéziát adott esetben, és el lehet kezdeni ott értékesíteni. De ott sem feltétlenül új eszközök értékesítéséről van szó. Nagyon sok esetben felújítási technológiákról, overhauling technológiákról van szó, meglévő eszközöknek a modernizálásáról van szó. Tehát nem lehet azt kijelenteni, hogy mondjuk adott esetben létrehozok, ami egy nagyon jó példa erre, létrehozok egy páncélozott harci jármű gyárat, és az azonnal exportot fog termelni. Ezek nagyon hosszú folyamatok, és az a helyzet, hogy jelenleg rendkívül árérzékeny is ez a piac, annak ellenére, hogy hatalmas összegekről beszélünk, azért itt a végeredmény sosem az, hogy ez elegendő. Ha megkérdezel egy stratégát, és megkérdezel egy gyártót, akkor azt fogja mondani, hogy bármikor fel tudok osztani 800 millió eurót arra, hogy ez védelmi iparban és eszközben megjelenjen adott esetben.
Ez szinte oda vezet minket, hogy megkérdezem, hogy hogyan van felosztva a piac. Tehát, hogy amikre itt utalsz, ha jól érzem a sorait közül, akkor az, hogy azért, ha ti is Magyarországon gyártatok, akkor gondolom a magyar honvédséggel is kell olyan együttműködés, ami az export engedélyeket kiadja. Esetleg erről nyissunk egy ilyen lábjegyzetet, hogy ti magyar gyártóként egyébként egy magyar közigazgatásban kell, hogy működjetek, ezt a nézőknek mondjuk el, hogy hogy megy az, hogyha valaki gyárt Bőport bármi egyebet, azt úgy adja el, mint egy rágógumit, vagy mi a legjelentősebb különbség ebben?
Abszolút nem úgy adja el, mint egy rágógumit, tehát hogy meglegyenek az alapvetések, ez egy olyan szigorú szabályrendszer, ami azt is feltételezi, hogy az ember majd, amit gyárt, azt értékesíti is. És innentől kezdve, és fordítsuk meg a folyamatot, ahhoz, hogy én valakivel leüljek tárgyalni hadipari alkalmazások értékesítéséről, ahhoz engedélyt kell kérnem egyáltalán, hogy szóbáljak vele. Ezt értsd úgy, hogy megérkezik egy megkeresés, és te ezt jelzed a megfelelő hatóságoknak.
Tehát, ha egy e-mailt kapsz külföldről, az neked el kell sétálni hova?
Így van, ez engedélyeztetési hivatal, nem fogom tudni megmondani a pontos nevét ebben.
Világos, tehát van erre egy hivatal.
Nyugodtan írjon bárki, és fogok segíteni ebben. Lényeg az, hogy bárki, aki úgy gondolja, hogy ilyen irányú tevékenységet szeretne folytatni, az adott országának, jelen esetben Magyarországon saját szabályozása van erre, és ennek megfelelően kell elkezdeni egyáltalán a működését. Úgy gondolom, hogy azok a területek, amik vegyes alkalmazási területek, mondjuk vegyünk egy gázmaszkot, ott elgondolkodtató, hogy hogyan lesz ez besorolva. Mert egy adott gázmaszk ugye használható a heggesztésnél is, ipari vállalatoknál, de ugyanaz használható adott esetben védelmi célra is. És ez megint egy megosztó tényező, hogy hogyan kerül bizonyos hadipari vállalat, gyártóvállalat olyan helyzetben, hogy exportál, de nem hadipari terméket exportál, és mégis jelentkezik az export tevékenységében. Hát, hogy aki pontos mérőszámokkal tud jelentkezni ezzel kapcsolatban, az engem is keressen meg, legyen kedves, mert nehéz.
Értem, hogy van itt egy komoly kettősség.
Így van.
Azt is látjuk, hogy ugye európai cégek azért a top fegyverkereskedők között benne vannak. A nézőknek egyébként meg tudjuk mutatni most a Rheinmetallnak a részvény árfolyamát.
Mondtál egy fontosat. Európai vagy Európai Uniós?
Európait mondok most már, mert ugye a britekkel beszélgetünk erről elég sokat. Akkor ezt te hogy tennéd helyre?
Hát én ezt úgy látom,
szerbek.
Hogy ha az aktuális helyzetet nézzük, akkor Európa van. És nem Európai Unió van. Azt értem, hogy most 800 milliárd euróról beszélünk, ami Európai Uniós.
És közben csak, hogy a nézőknek is utaljunk a mutatott ábrára, tehát ugye meg 12-szerezte magát aztán itt az elmúlt évek alatt a Rheinmetall, tehát a német nagy fegyvergyártó cégnek az árfolyama, úgyhogy bitcoinosok sírhatnak, hogy nem Rheinmetallt.
Az a helyzet, hogy nagyon sok stabil befektető ismerősöm van, aki nyersanyagba úgy investál, hogy részbe. Például meg ezeknek a származékaiba, vagy bánya részvényekbe, pontosan ezért. Azért, mert hosszú távon lehet azt látni, hogy ez a folyamat nem fog megállni, az, hogy folyamatosan védelmi stratégiát kell fejleszteni, ehhez nyersanyagot kell majd beszállítani, így ezek az alapok, ezek nagyon szükségesek lesznek. És ezért van az, hogy nem elég a hadipart úgy vizsgálni, hogy hadipar, hanem a komplet beszállítói láncot kell vizsgálni, és ha így tekinted a 800 milliárd eurót, akkor ezt nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mi minősül annak, és azt hogy adom oda. És akkor az országokra visszatérve, igen. Tehát, hogy ha megnézed, hogy az Egyesült Királysággal együtt kicsivel több ráfordítás, több pénz ment Ukrajnába, 3 milliárd dollár környékével több, mint az Egyesült Államokból, akkor lehet, hogy Európa nem volt gyenge ezen a területen, és igenis...
Európa többet adott nominálisan, nem katonai segélyformájában. Ugye az a különbség, hogy Európa más támogatott, nem feltétlen katonai eszközökben.
Igen, hát hogyan tudod ezt megfelelően felosztani, és ha így tekintünk a jelenlegi helyzetre, és az, hogy hogyan fognak ezek a fejlesztések végbe menni, hogyan fognak ezek megosztani, akkor igen, lehet említeni Németországot, aki nagyon erős lesz ezen a területen, Franciaország szintén, az olaszok szintén, egyébként Spanyolország is, és az Egyesült Királyság, és egyébként például ők egy konzorciumban a legnagyobb rakétagyártók. Nekik van egy saját konzorciumok.
És 5 állami cégnek kell elképzelni a konzorciumát?
Őket úgy hívják, és azért puskázok, hogy nehogy elröntsem. Igen, ők az MBDA. És az a helyzet, hogy ők fogják azokat a légvédelmi rendszereket, illetőleg rakétákat előállítani, ami nem csak védekezés, hanem támadásra is alkalmas. És hogyha így veszed a 800 milliárd eurót, hogy osztod föl, és ez a konzorcium például mondjuk nyer így támogatást, akkor ugye nem közvetlenül, de az Egyesült Királyság is támogatva van.
Hát de itt ugye ott vagyunk, ahol a part szakadt, hiszen ebből 650 milliárd nemzeti hatáskörbe lesz eldöntve. Tehát mennyire osztotta föl mondjuk akár csak az általad említett 5 nagy tagállam, akiknek fejlett hadipara van, mennyire osztotta föl a technológia, tehát akár piaci szegmenseket, akár másokat, hogy én csinálok ezt konzorciumban csináljuk, de azt viszont csak te gyártod.
Hát hogyha levetíted, hogy melyik országban mik a legerősebbek, ugye Németországnál nem igazán létezik gyenge láb ezen a területen, rendkívül erősek, például a kvantum és az elektronikus hadviselés területén is, az AI modellezésnél is, nem csak kiberbiztonsági területen, de tényleg akár a zavarkeltés területén is komoly rendelkezésre állás van. De ebben nagyon erősek az olaszok és a franciák is. Hát, hogy osztanád föl, én úgy gondolom, hogy ez nem egy szabadati képesség lesz, meg kell nézni nagyon sok mindennek a logisztikáját. Hát úgy van, hogy mi ugye Magyarországon nem lettünk a vas és a cél országa, tehát hogyha mi saját magunkban gondolkozunk, akkor ezeken a területeken a kutatásfejlesztés első körben azok a...
Mindjárt lépünk vissza a Közép-Európára és Magyarországra, mert arról külön szeretnék beszélni. Itt egy kérdésem lenne még, mert a Rand Corporationnek volt néhány éve egy tanulmány, ami nagyságrendileg 100 milliárd eurós éves veszteséget satszolt arra, hogy európai szinten túl sok különböző rendszer tartunk a katonai szinten karban. Tehát még az Egyesült Államoknak mindenre egy van, addig nálunk ez hol 24, hol 27, de mindenképpen jóval több, mint ami optimális. Szerinted a mostani lépések ezt meg tudják potenciálisan oldani, hogy sokkal több ilyen konzorcium jöjjön létre?
Meg kell ezt oldani, és azért kérdezek vissza, mert az, ami mondjuk jelen esetben hátrányként tekinthető, ugye, ha egy gazdasági versenyt tekintesz, vagy egy piaci megfelelőséget, akkor ez hátrány. De ha védelmi szempontokat, akkor lehet, hogy ez előny a végére, és ezt mondja meg egy stratéga, aki tényleg ezzel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ami szükséges, azt most meg fogják lépni ezzel kapcsolatban, és nem kell azt gondolni, hogy itt nincs kommunikáció. Tehát azt nagyon pontosan lehet látni, hogy jó stratégiával jól működnek együtt ezek az országok, és itt beleértjük Magyarországot is, és nyugodtan, nem azt mondom, hogy hátra lehet dőlni, sosem lehet hátra dőlni, de nyugodtak lehetünk azzal kapcsolatban, hogy amikor 2014-ben lehetett látni, hogy itt föl kell készülni, akkor Magyarország igaz, hogy nyögvenyelősen, de megfelelő lépéseket elkezdte megtenni. És Európában ugyanez megtörtént, tehát igaz, hogy hallgatólagosan, de történtek fejlesztések, történtek tulajdonképpen olyan kapcsolatfelvételek, amik azt eredményezték, hogy például a Franciaország tenger alatt járót próbált gyártani Ausztráliának. Hát, hogy lehetett látni, lehetett érezni a háttérben, hogy itt lesz előrelépés, és igazából, ami számomra kedves, ugye kiberbiztonsági szakértőként mondhatom, hogy a Cambridge Analytica-nak a botránya után egyébként, amikor fegyverre nyilvánították tulajdonképpen a szociális hálózatoknak a manipulálását, szépen fogalmazva, azóta az elektronikus hadviselés és a kibervédelem, és nem csak a védekezés, hanem a támadási oldal is rengeteg lépésen, rengeteg fejlesztésen ment keresztül, és itt azt kell látni, hogy akinek megfelelő hírszerzési rendszerei vannak, megfelelő információval rendelkezik, az sokkal pontosabban, sokkal hatékonyabban és megfelelő időben fog tudni támadni. Hát úgy gondolom, hogy ha fontossági sorrendet kell felállítani, pontosan ezeknek az országoknak köszönhetően, mert ugye látjuk, hogy most is Ukrajnában nem tudnak a nyugati hírszerzés nélkül megfelelő támadásokat vagy védekezéseket végrehajtani, és ezt nagyon pontosan be is bizonyította az első 90 nap, tehát ennek az évnek az első 3 hónapja, hogy bizony abban az esetben, hogyha nagyon sok lőszerem van, rengeteg fegyverem van, még mindig nem fogom tudni, hogy hol és mikor használjam.
Így van, sőt, az ellenségi csapás miért egyébként, ugye az ukrán háború első orosz lépéseinek egyike volt a Viasat szatellitrendszernek a tönkretétele, tehát hogy ők is már abszolút ebben a katonai dogma rendszerben gondolkoznak, gondolom ez neked nem újdonság, de hogy a nézők is értsék, hogy itt azért a kibertámadás az szinte a nulladik hullám, és akkor utána jön bármilyen
más. Csapások sorozata.
Hát és a felderítés is már hálózatokon keresztül zajlik.
A COVID-ig. Tehát az, aki információgyűjtésre szánta az idejét, az észrevehette azt, hogy olyan háttérmozonatokat, egészségügyi adatokat, akkor folyamatosan a szabadalmi adatokat, és olyan potenciális támadhatósági vagy sérülékenységi felületeket kerestek, és nem csak az oroszok egyébként, tegyük hozzá, amik a nemzetállamokat tulajdonképpen folyamatos monitoringban tartották, tehát hogy ezekkel az adatokkal folyamatosan tudtak úgy kalkulálni, hogy mire számítsanak.
Robi, megnehezíted a dolgomat, mert nem tudom azt a kérdést jobb föltenni most már, hogy az 5-6 szintér közül, tehát ahol ahol a háborús konfliktusok tudnak zajlani, és majd mondjuk el az 5-6 szintet, meg a legjellemzőbb technológiákat, de hogy ezek közül Európának kell-e priorizálni? Tehát van-e olyan dilemmánk, hogy nincs elég pénzünk, nyilván sosincs elég, pláne ebben a témakörben, és hogy priorizálni kell, hogy igazából az integrált képességekre lenne szükség, vagy igazából tényleg nincs elég töltényünk, ugye ez az, ami a sajtóban mindig jön, vagy pedig nincs elég ember, aki elsősorban bármit is, vagy megnyomja az entert a hekkelés végén. Tehát, hogy
fordítsam ezt.
Na.
Fordítsam ezt, azért, mert én szerintem nem pénzről beszélünk, hanem időről. És ez egy nagyon fontos része a dolognak, tehát, hogy ugye szokták ezt a rendkívül ronda közhelyet használni, hogy az időpénz, hát ebben az esetben nem, mert akármennyi pénzt is tennénk mögé, az űrbeli képességeink, ugye azok lényegesen le vannak maradva, mondjuk az Egyesült Államokéhoz képest. De most már nyugodtan említhetném Indiát is egyébként. Tehát az van, hogy Magyarországon nagyon jó kezdeményezések vannak műholdas rendszerek előállítására, sőt van benne magán, tehát KKV méretű cég is, meg az egyetemistáknak volt a MASZAT sikere, ami borzasztó jó, és én nagyon büszke vagyok rájuk. Az a helyzet, hogy egész Európára nyugodtan mondhatom, hogy itt borzasztó lemaradás van, és itt rendkívül sebességgel, és én oda költenék nagyon sokat, és pontosan a kiberbiztonság miatt, mert az a helyzet, hogy a telkónak a támadása az egy alapmozzanat, nyilvánvaló. Hát, hogyha nincs saját telekommunikációs rendszerünk, ez egy mínusz, ez a listán. Hogyha nincs saját felderítő rendszerünk, ez még egy mínusz. És ezt egyébként, hogyha nincs visszacsatolásod, ami meg ugye az internetről, illetve a kibertérből jön, akkor az még kettő mínusz. Hát igazából úgy gondolom, hogy ezeken a területeken nagy előrelépésekre lenne szükség.
A németek most ebben elindultak, tehát látni azt, hogy hát kicsit messziről indulnak, hogy a Starlink és a egyéb Elon Musk cégekkel versenyeznek, de legalább ugye megjelentek a piacon, és látunk próbakilövéseket. Nem olyan régen pár hete volt egy ilyen.
Nem is feltétlenül a technológiai hátránya nagy. A gyártás technológiai és az űrbe juttatási technológiák azok, amik le vannak maradva. Tehát a telekommunikációs rész az nagyon jól kidolgozott, és egyébként a németek tényleg ilyen lejárnak ebben is, és őket követik szorosan egyébként a franciák is. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy azért Európának jó esélyei vannak, ideje nincs.
Tehát akkor ez a szárazföld, levegő, víz, kiber, űr,
hát ezt úgy szoktam, hogy akkor víz, szárazföld, levegő, űr és kibertér, és azonra hagyom a kiberteret utoljára, mert az mindegyikhez kapcsolódik. Tehát, hogy jelenleg beszélhetünk egyébként digitális katonáról, ami egész Európában, de világszerte projekt, és Magyarországon is, ő is mindenhez is mindenhogy kapcsolódik. Uh-huh. Kapcsolódik a rádióján keresztül, kapcsolódik a GPS-en keresztül, és most majd kapcsolódni fog kvantumszenzorokon keresztül, hogy még pontosabb hely meghatározás legyen, monitorozni kell az egészségállapotát, előbb kell tudni, hogy eltalálták, mint hogy ő észreveszi adott esetben, mert ugye a sokkos állapotba kerül, és ezekre mindre el kell képzelni egy komplet szenzorrendszert. De elmehetünk az exoskeleton irányába is.
És akkor ebbe jön a kvantum, és ebbe jön a teljes mesterséges intelligencia. Most erre nem lesz időnk, hogy kifejtsük, mert mindenképp meg kell kérdezzelek, azért mégiscsak Magyarországon vagy benne ebben az iparágban, hogy hogy néz ki a magyar és a régió helyzete. Tehát, hogy Magyarország, ugye, amikor elindult a Zrínyi 2020-26-os haderőfejlesztési programmal, ugye ezek eszközbeszerzések voltak, látunk toborzó kampányokat, legalábbis a médiában ennek van jelenléte, és látjuk azt, hogy az állami hadipari cégek között volt újjászervezés, és aztán éppen tavaly nyáron megint ezek átkerültek Valkovics Lászlótól Nagy Mártonhoz. Tehát, hogy zajlik az átalakítás, nyilván amennyire tudtam tájékozódni a szakértői vélemények ebben tendenciózusan azért látható, hogy mi az, amit szerettek, mi az, amit nem szerettek az iparágban, vagy mikor elégedettek, mikor elégedetlenek. Tehát mi a magyar helyzet, és ez hogy viszonyul a régiós szomszédainkhoz?
Én úgy gondolom, hogy aki a védelmi iparban dolgozik, az hozzászokott ahhoz, hogy szeretem, nem szeretem, ez van. Tehát, hogy a Palkovics úr, amit átadott, az szerintem egy rendkívül jó. És én kifejezetten büszke vagyok ezekre a kezdeményezésekre, erre a gyártásra. Ugye beszélünk a Linksről, beszélünk a Gidránról, beszélünk Várpalotán egy fantasztikus nagy lőszergyárról, tehát ez azt mutatja, és itt most, mint üzletfejlesztő mondom neked, hogy exportra érett vállalkozásban gondolkodtak, abszolút, ezt is próbálják létrehozni. Az, aki azt gondolta, hogy 4 éven belül ebből export lesz, és bevétel, az szerintem túl nagyot álmodott, tehát, hogy igenis itt évtizedes múltnak kell lenni, és megbízható partnereknek kell lenni, és úgy gondolom, hogy ezek abszolút támogatható, nagyon jó kezdeményezések, és nagyon jó megvalósítások is van. Azt látni kell, hogy pont Palkovics úr, aki most az AI modellekért felelős, ez nem véletlen. Hát, hogy látszik az, hogy nem mi KKV-k jártunk jól ezzel, nem a magyar vállalkozások fejlődtek hirtelen óriásit, viszont akinek stratégiát kell, védelmi stratégiát kell alkotnia, az most meg tudja mutatni, hogy lesz 208 darab ilyen tankunk, 45-öt elő tudunk állítani évente. Ha kidolgozzuk hozzá a felújítási karbantartási technológiákat találat után, akkor viszonylag jó haderővel fogunk rendelkezni ezzel, és még tudunk exportra is felajánlani. Közép-Európára jellemzően egyébként az van, hogy hasonlóan Magyarországhoz képest azért itt beszélgettek egymással a kollégák, és jó stratégiát dolgoztak ki, nem véletlenül került be Magyarországra a CZ-nek a gyártás technológiája.
Ez a CZ, ez egy csehországi?
Ez egy cseh maroklőfegyver, illetve kézilőfegyvergyártó cég. Itt, amiben egy kicsit gyengébbek vagyunk, és egyedül Sirokon van a Berettával közösen most fejlesztés alatt egy lőszergyár, tehát hogy azoknak a kicsi kalibereknek. Mert az, ami Várpalotán épül, az a pont azokra a kaliberekre vannak kitalálva, amit a könnyű páncélozott jármű, meg a tank, amit használni fog.
Robi, csak hogy jól értem-e, akkor tulajdonképp azt mondod, hogy volt Magyarországon fejlesztés, de igazából ez inkább a külföldi vagy a külföldi beszerzésekre ment el, mint sem priorizálták volna azokat a magyar. Tehát volt gondolat erre, de nem tudott még kifejlődni az a magyar fegyverfejlesztés, ami egyébként lehet, hogy másoknál jobban priorizálva volt.
Van Csongrád megyében egy cég, aki kifejezetten úgy kapott lehetőséget, hogy egy lőfegyvercsaládot kifejleszten, ami egy magyar kezdeményezés, és folyamatban is van, úgyhogy lesz és van valamennyi, de nyilvánvalóan itt egy két évtizedes, nyugodtan jelenthetjük, hogy pusztulás után egy föltámadás kellett, hogy megvalósuljon, és az a helyzet, hogy mivel mondom, hogy maratonra készül az ember,
ez még tart.
Muszáj a licenc.
Hanyadik kilométernél vagyunk?
Hát én nem fogom azt mondani, hogy az első 10-en belül vagyunk, de hogy ez egy nagyon hosszú maraton.
Jó, világos. Szerintem azt csak kontrasztnak azért érzékeltessük a nézőkkel is, hogy ugye Magyarországon is volt a szovjet jelenlét idején hadipar, amit ugye elég gyorsan, ahogy annyi mást is, az üveghutáktól kezdve a mindenféle egyéb gyárakig és ipari kapacitásig leépítettek, vagy elkutyavetyértek.
Igen.
És ez viszont nem biztos, hogy minden szomszédos országban így volt.
Nem, teljesen nem így történt, és igazából az a helyzet, hogy a elkutyavetyérés azért az erős, de tényleg leépítették. Én úgy gondolom, hogy ennek a hátterében az lehetett, hogy mi olyan szerepet vállaltunk, és úgy tudtunk NATO tagállammá válni, hogy ezeket a lépéseket meg kellett tenni. Nem feltétlenül gondolom úgy, hogy gazdaságilag egy jó döntés lett volna akkor abban a helyzetben ezeket felújítani, föltámasztani. Ugyanakkor most már érezzük, hogy mekkora hiba volt, hogy akkor nem áldoztunk rá megfelelő összegeket. És az, ami nem termel abban az időszakban, az nem volt megfelelő. Míg egyébként állományban tudtak tartani a cseheknél, a szlovákoknál, lengyeleknél, bizonyos entitásoknál emberkéket, tényleg alkalmazottakat, és folyamatosan tudtak még hozzá fejleszteni, ezért ők valóban tudtak exportpiacokat is megszerezni, és az ő hadipari kultúrájuk az még előrelépett, nem most stagnál. De ebben benne van az, hogy az egyetemekkel való együttműködés, az oktatás, az, hogy nem gondolkodtál úgy, hogy katonának lenni rossz egyáltalán, vagy egy nem megfelelően megfizetett szakma adott esetben. És ebből a szempontból Magyarországon megint olyasmi indult be, amit úgy gondolom, hogy mindenkinek meleg szívvel kellene fogadni, hogy igenis most már lehet menni önkéntesnek, és ez jár valamennyi plusszal, és azok, akik szeretik a lőport, mint én, és azok is ugye közelébe tudnak kerülni ezeknek a dolgoknak, és egy kicsit a hazafias önmagukat tudják fejleszteni. Úgy gondolom, hogy ezek rendkívül fontos lépések, de ez még mindig nem elegendő, és nem azért, mert mi nem teszünk eleget, hanem azért, mert a rendelkezésre álló idő kevés. És itt nagyon fontos lenne azt kiemelni, hogy amikor oktatásról beszélünk, képzésről beszélünk, hogy tényleg nem elég abban gondolkozni, hogy legyen, aki egy fegyvert ráfog egy másikra, legyen egy ápoló, akinek van ilyen jellegű tapasztalata, hogy nem arról van szó,
hogy házas a gyerek,
hanem most akkor az ők ezer fölrobbant.
Ja, valamelyik tagállamban, talán Németországban ugye elkezdték újra a háborús sérülésekre utánképezni az egyes ápoló szakmákat, tehát hogy kifejezetten tisztában legyenek azzal, hogy nem csak a lépcsőn esetek le, hanem mi történik, ha a rakétarapesz van bennem.
De én a drónpilótát is ide venném. Uh-huh. Hát, ugye Magyarországon lett egy szabályozás, hogy milyen méretű dróntól kezdve kell neked valamilyen fajta igazolványra rendelkezni, hogy ezt vezetheted, ezt a készüléket. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt fel kell ajánlani azt, hogy ezt ingyen is megtessék az emberek, akik mondjuk adott esetben vállalják, hogy bizonyos drónokat meg is tanulnak tényleg vezetni. És amikor drónról beszélünk, ez nem feltétlenül egy repülőkütyű. Tehát, hogy vannak olyan drónok, amik arra vannak kitalálva, kifejlesztve, ilyen kis lánctalpas egységet kell elgondolni, hogy a sebesült katonát szedi össze egyébként a területen, és hozza vissza úgy, hogy ekközben nem fog két másik katona megsérülni.
Igen. Egy dolgot nézzünk még meg, nyilván most ez egy érdekes vita lenne, ez az adás most alapvetően bemutatásra készült, egyébként nyilván a katonaság megítélése szerintem egy kiváló vitatéma, majd egy következő adást, a második vendégemmel fogunk erről egy picit beszélgetni, de értem az álláspontot a iparági szereplőként. Egy dolgot még, amivel készültünk a nézőknek, a bizottsági fehér könyvből egy listát csak megmutatunk, hogy milyen területeket emleget, mondhatni, hogy feldobáltak mindent a menüre. Annyit, Robi, még segítsél a nézőknek, hogy itt a környékünkön, Szlovákia, Bulgária, Szerbiával, lengyelekkel bezárólag, ezekben egyébként mind jelen vagyunk valahol Közép-Európából, vagy pedig ez a lista azért ez a nagy tagállamoknak a listája?
Jó.
Tehát vagy Magyarországnak kell ebből mind választani?
Kell választani, mindenkinek kell választani, és egyébként az erőforrásainak megfelelően. Tehát ugye, mivel tudjuk azt, hogy földön, vízen, levegőben, mi azért néviben ne nagyon menjünk bele a rengeteg tengerünkkel, tehát hogy látszik, hogy nem ez lesz.
Lassan lesz kikötőnk.
Igen, úgy gondolom, hogy ugye látszik itt a mesterséges intelligencia, kvantum és kibertér. Itt célzó berendezésekről, szenzorokról beszélünk, elektronikai iparunk rendkívül fejlett, és az egyetemeink, iskoláink jól támogatják. Ezeken a területeken, ezeken a fejlesztési területeken szerintem rendkívül jót tudnánk alkotni. És ugye itt vannak hozzá a gyártók, tehát hogy van hozzá kapacitás, és azért közösen jól tudnánk föllépni ezeken a területeken. Úgy gondolom, hogy a légi és rakétavédelem az nem a mi erősségünk lesz, de például a lengyeleknél nagyon jó előrelépések vannak ezzel kapcsolatban. A tűzészségi rendszereknél, hát ugye mi kooperációban vagyunk itt magyarok, és ezen a területen egyébként a csehek és a szlovákok is, és a lengyelek is, mindenki azért szép és erős és jó példával járnak elől. Úgy gondolom, ugye van Magyarországon egy UAV és egy drón fejlesztés, ami most már híres, de még mindig nem tudjuk, hogy mit fog hova elvinni, és ez egyébként egy nagyon jó terület. Itt megint az időt emelném ki. Tehát, hogy olyasmibe gondolkozzunk, ami azért a következő maximum 5 éven belül megvalósulhat, és hogyha így nézzük ezt a listát, stratégiai eszközök és kritikus infrastruktúrák védelme. Itt Magyarországon az elsők között voltunk, akiknek lett kibertan törvénye, tehát a NIS2-t beszállítói infrastruktúrát elemző törvényt meghoztuk, ez nagyon jó. Itt elsőként voltunk azok, akiknek a kritikus infrastruktúrát védenie kell drónelhárító rendszerrel, viszont drónelhárító rendszernél itt nagyon különböző vélemények vannak, hogy mi minősül drónelhárító rendszernek. Hát amikor detektálom, az még nagyon kevés lesz. Amit le tudok lőni, az lesz a jó, mert amit úgy gondolom, hogy távirányítóval lehozok, az nem feltétlenül fog megfelelően működni. Ebből én úgy gondolom, hogy mindegyiket érdemes megvizsgálni. Katonai mobilitás területén úgy gondolom, hogy megint csak előjárók lehetünk a GDRAM fejlesztésekben. Ami itt nincs külön kiemelve, az elektronikai hadviselés, és úgy gondolom, hogy azon a területen megint csak nagyon jót tudnánk előlépni. Ezek nem annyira nyersanyagfüggő dolgok.
Szabó Róbert, úgy érzem, hogy erről még tudnánk majd beszélgetni, és biztos, hogy érdemes majd téged összeültetni valakivel is, hogy ezeket a különböző álláspontokat tudjuk kontrasztálni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Senior kiberbiztonsági szakértőként, illetve több generációs fegyverfejlesztő család tagjaként örülök, hogy a vendégünk voltál, és a Partizán közönsége meg tudott veled ismerkedni. Folytatjuk.
Én is köszönöm.
Ezután pedig megtekintünk egy rövid bejátszó videót arról, amiről majd második vendégemmel, Mészáros R. Tamással fogunk beszélgetni, hogy az Európai Bizottság hogyan kommunikálja ezt az új stratégiáját, illetve mit szeretne a tagállamoktól elérni. A videó az egyik európai biztossal készült, nem lövöm le a point, nézzük meg.
It's Ajay Abib. Welcome to What's in my bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening. Or not. Next, my document in a waterproof pouch, a must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend. A Swiss Army knife, 18 tools in only one knife, a must-have. And don't forget your medication, you might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash in the middle of a crisis. Cash is king, and your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank, because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget a radio, the smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe.
Ahogy megtekintettük ezt a videót, úgy pedig folytatjuk adásunkat Mészáros R. Tamással, a G7 újságírójával és külpolitikai szakértővel, elemzővel. Tamás, sok szeretettel köszöntelek újra a stúdióban. Örülök, hogy a múltkori beszélgetés után újra ellátogattál hozzánk, amikor Amerikáról beszélgettünk elég hosszan. Most pedig a védelmi iparról kellene, hogy értekezzünk egy picit ezután a videó után, ahol ugye egy európai, a belga, európai biztos próbálja felvezetni azt, hogy a védekezés az hogyan is fest. Igazából mit láttunk szerinted? Tehát, hogy ez egy, ugye a magyar kormány szerint ez egy háborús felkészítő, a szándékuk szerint ez egy önellátásra, vészhelyzetre felkészítő, vagy rávezető videó, és a, mondjuk úgy, hogy a nagyobb képet nézve pedig egy militarizáció felé vezető politikai diskurzusnak az egyik állomása. Túlértelmezzük, vagy te ezt hova helyeznéd el?
Hát én ugye miután a szakmai felnőtt életem nagyobb részét azt Japánban töltöttem, nekem van otthon ilyen kis csomagom, én fel vagyok készülve, nem az atomháború miatt, hanem a földrengések és egyéb természeti katasztrófák magas előfordulása miatt, úgyhogy ez nekem ebből a szempontból nem újdonság, hogy a kormány azt javasolja az emberek számára, hogy készüljenek arra, hogy váratlan dolgok történhetnek. Amit itt látunk, ez a bejátszás, ez az ilyen klasszikus, szerintem ilyen klasszikus európai bizottsági kommunikációnak egy ilyen kicsit esetlen példája, amikor az EU a saját céljait úgy próbálja elmagyarázni a választók felé, illetve a tágabb európai közvélemény felé, hogy ez ilyen nagyon soft, nagyon lágy dolognak tűnjön, és próbálják ezt részben humorosan, részben egy ilyen hát a felső középosztály körítésével előadni, de hát azért ezek a valóságban véresen komoly dolgok. Tehát az európai védelmi tervezés azért az elmúlt egy-két évben nagyon megindult, és ennél sokkal, sokkal komolyabb dolgok állnak a háttérben, mint amit itt a belga biztos előadott a lakosságnak szóló olyan viccesnek szánt videóban.
Biztos vagyok, hogy majd lesznek a videót elemző szöveg, hogy milyen táska is volt az, amiből ezeket elővette, vagy pontosan az a konzerv honnan jött, de ne ebbe menjünk el. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy ready for anything, tehát hogy bármire készen ez legyen az új európai életmódunk, tehát mintha tényleg történne egy olyan átállás, hogy a lakosság Gott, úgy általában egész Európában elkezdjük arra készíteni, hogy azért igazából van sokféle forgatókönyv a klímakatasztrófától az orosz támadásig, ami a totális védelem koncepció egyébben az északi országokban megszokott lenni, vagy eddig is volt kisebb mértékben, amit csak elkezdtek feljebb csavarni, más országok pedig nem nagyon gondolkoztak ebben. Ebben a folyamatban az, hogy tényleg háborúról is gondolkozzunk, és ugye itt egy generáció azért abszolút máshogy nőtt föl egészen 2014-22-ig. Eléggé furcsák azok a számok, amikor megnézzük, hogy hajlandók lennének-e harcolni például az emberek. Ebben az saját országokat érintő háborúban a németeknek 23%-a lenne hajlandó oda menni, az osztrákok 20%-a, olaszok 14%-a, és az Egyesült Királyságban a britek 33%-a. Nem gondolom, hogy egyébként az a normális alapállás, hogy az emberek 100%-a azt mondja, hogy igen, ő holnap harcolni akar, és az ukránoknál is emlékeim szerint a statisztikák egyébként jóval alacsonyabb számokat mutattak, mint ami aztán a valóság lett. Te érzel ilyen militarizációs problémát, vagy ez igazából tényleg egy politikai előkészítés, és akarnak a politikusok erről beszélni, adott esetben szavazatot szerezni?
Hát ugye az egyik, ezekhez a számokhoz hozzá kell tenni, hogy ezek békeidőben készültek, ezek a felmérések, amikor ugye nem érezzük a bőrünkön, legfeljebb itt Magyarországon az óriás plakátokon, és hogyha az embernek nincsen adblockere, akkor esetleg a Facebookon és más közösségi médiákon érzékeli a háborús riogatást, de ez nem érkezett meg még az életünkbe. És egyébként érdekes lenne ezeknek a számoknak a lebontása mondjuk korra. Mert én biztos vagyok benne, hogy az igenek közül is a nagyobb részt az idősebbek, azok, akik ugye hajlandók lennének, akik a hidegháborúban nőttek fel, vagy legalábbis akkor születtek, és vannak még ilyen emlékeik. Szemben ugye Németországban, Franciaországban mindenhol arra panaszkodnak, hogy ezek a mai fiatalok már nem akarnak katonának állni, az égeneráció nem akar besorozódni a seregbe. Úgyhogy ez egy valós probléma, de azért ezt, én szerintem nem kellene túlértékelni jelenleg a jelentőségét, már csak azért is, mert a 21. században professzionális hadseregekre van szükség, nem arra van szükség, hogy besorozzunk mindenkit, akit érünk, hanem arra, hogy legyen egy kicsi, rugalmas, ütőképes erő, amellyel fenntartott az elrettentés Oroszországgal szemben, és amely képes ugye, Európa területi védelmét ellátni. Ebből a szempontból azért a szakmai vonalon nincsenek ilyen nagy problémák jelenleg még. A másik, hogyha azokat a felméréseket nézzük meg, hogy az Európa lakosság támogatja magát a hadseregfejlesztést, vagy magát a védelmi költekezést, akkor nagyon más eredményeket látunk. Tehát mondjuk Németországban a legutóbbi felmérések szerint a lakosság 75%-a támogatja a hadseregfejlesztést, még akkor is, hogyha ez a deficit növekedéséhez vezet. Kicsit ugye itt az van, hogy általában véve Európa védelmét támogatják az emberek, csak ne nekik személyesen kelljen ezt a feladatot ellátniuk.
A NIMBY probléma, tehát hogy ne az én kertembe, de egyébként mindenki más nyugodtan csinálja. Amikor erről a hangulatról beszélünk, akkor ugye bejátszik az, hogy amint megjelenik egy nagy politikai problematika, nyilván minden politikai tábor, és most már inkább szekértábor megpróbálja ezt a maga számára valahogy értelmezni és gyorsan kihasználni. Ugye ebben a diskurzusban rögtön elindult az, hogy Ez azzal a veszélye fenyeget, hogy a szociális kiadásokból kell majd vágni. Ugye a német költségvetés legnagyobb tétele a szociális kiadás, tehát ott ez felmerülhetne, de ők ugye most külön pénzeket szeretnének felvenni a piacról, és egy költségvetésen kívüli eszközben gondolkoznak. De azért ezzel kapcsolatban ugye elindult ez a tulajdonképpen klasszikus baljobboldali vita, hogy mennyiben a szociális kiadások terhére megy, vagy nem. Kicsit hasonlóan ahhoz, hogy az ukrán segélyek akkor majd szintén a munkanélküli segély terhére mennek-e, vagy sem. Ami, hát az utóbbiról már azért nagyjából látjuk, hogy a maga mondján eléggé álvita volt, hiszen egészen más pénzek mozogtak, és ezt haderőfejlesztésre éppenséggel pont otthon tudták elkölteni.
Igen, hát ugye itt ez belpolitikai viták szempontjából is megjelenik, de egyébként ugye az Európai Uniós szinten is ugye a rozsarú-józsarú stratégia folyik. Ugye Christine Lagarde például az EKB Európai Központi Bank elnöke azzal jött elő, hogy ha nem költünk a védelemre, akkor nem fogjuk tudni megvédeni az európai életmódunkat, és beleértve a szociális rendszerénket sem, még mondjuk ugye Mario Draghi és mások meg azt pedzegették, hogy ha muszáj, akkor a szociális rendszer kárára is növelni kell a védelmi költségvetést Európa növekvő kitettségei miatt. Na most azért az Európai Unió tagállamai 2023-ban 3300 milliárd eurót GDP-jük nagyjából ötödét költötték szociális programokra. Ezzel szemben a védelmi kiadások GDP 1,9%-át tették ki, 326 milliárd eurót. Tehát ilyen tízszeres különbség van a kettő között, hogyha a védelmi kiadásokat másfélszeresére emeljük, ugye, ami jelenleg a legmagasabb cél, a 3,5%, az is ilyen 500 és 600 milliárd euró közötti összeget jelent. Itt azért nem arról van szó, hogy ettől fognak összeomlani az európai szociális rendszerek, itt azért a demográfiai, gazdasági hatások sokkal jelentősebbek.
Jó, hogy emlegetted Draghit, itt azért az sokszor felmerül, hogy az egész hadipari fejlesztés, védelmipari fejlesztés nem állhat önmagában. Tehát ez nem arról szól, hogy akkor most minden máson elveszünk, oda dobjuk, tehát érzékelteted az arányokat is. És azt néha azért a bizottsági tisztviselők is elmondják, hogy igazából a Draghi jelentésben megfogalmazott gazdaságfejlesztés általában, ami ugye a növekedés versenyképességnek a javításáról, ami még a magyar miniszterelnök szájából is többször elhangzott, kell haladni afelé, hogy egyébként ennek az egyik lába az történetesen a védelmi ipar, amiben benne van a kvantumtól a digitalizáción át annyi minden, amit aztán hol a katonaság, hol a civil szféra fog fejleszteni. Tehát ebben tudsz segíteni megint abban az orientációban, hogy mennyi a, tehát mondjuk a versenyképesség fejlesztése lenne tényleg az a prioritás és alap, ami minden más fut, vagy pedig melyik lábánál érdemes megfogni ezt az ipari gondolkodást, mert itt azért ugye legyártott, kézzelfogható termékekről gondolkodunk, nem szolgáltatásról.
Ez egyébként nem feltétlenül igaz, tehát ez egy, amikor az emberek a védelmi költségvetésről gondolkoznak, meg amikor a média a védelmi költségvetésről beszél, akkor legalábbis feltételezem, hogy nagyrészt tankokról, repülőgépekről, fegyverekről van szó. Most ehhez képest az Európai Unióban 2024-ben a beszerzések aránya teljes védelmi kiadásokból 30%-ot tett ki. Tehát ez nagyrészt egyébként, és ezzel kicsit vissza is kanyarodnék így a szociális ellátási kérdésekre, nagyrészt a katonák fizetése teszi ki egyébként a védelmi költségvetéseket, kisebb részt a védelmi infrastruktúra fenntartása, támaszpontok finanszírozása és a többi termékek, szolgáltatások, nem katonai termékek és szolgáltatások vásárlása hazai beszállítóktól. Tehát, hogy ez a gazdaságpolitikusok imádják a multiplikátor hatás című dolgot, ami ugye azt feltételez, hogyha elköltünk X összeget mondjuk védelemre, vagy bármi másra, akkor azután tovább csordogál a gazdaságban, és munkahelyeket hoz létre, befektetéseket ösztönöz, pörgeti a növekedést. Nyilván ezt az égvilágon mindenki túl szokta értékelni ennek a hatását, de ez létező dolog, ez az egyik. A másik, hogy a beszerzésekkel kapcsolatban, ahogy említetted, igen, felmerül, hogy végső soron a védelmi szektor, az Egyesült Államokban látjuk, de a hidegháborúsán is láttuk, hogy egy kutatásfejlesztés intenzív szektor, ebből elvileg elég komoly technológia csoroghatna le egyébként a polgári felhasználásra is, és általában véve az európai versenyképességnek és az európai fejlődésnek ez egy jó lórugás lenne, egy nagy védelmi beruházási program. Ez is az egyik ugye indoklása gyakorlatilag ennek a 800 milliárdos alapnak, amit elmondtál. Nyilván azért ezzel kapcsolatban sok kérdőjel felmerül, sok probléma felmerül. Amiben biztos, hogy ez az európai program növelné az uniós GDP-t, hogy jelenleg az elmúlt néhány évben 50% fölött volt az amerikai import aránya az európai fegyverbeszerzésekben, és 70% fölött általában véve az unión kívüli.
Hiszen például Dél-Koreából is nagyon.
Például Dél-Koreából, igen, sőt, a törökök is megjelennek most már a drónpiacon. Nyilván most Európai Unión kívüli importnak számít Norvégia, Egyesült Királyság, akik egyébként, ahogy említetted, végsősorban azért egy csapatban játszanak velünk. Hogyha ezt a mondjuk jelentősebben csökkenteni lehetne, egy 20-30%-ra akár, és az a pénz, amit az európai hadseregek elköltenek, az Európában maradna, az egy számottevő pozitívum lenne az európai gazdaság számára, és egyébként már enélkül is látjuk pusztán a bejelentések, és pusztán a jövőbeli ígéretek, és az elmúlt egy-néhány évben beindult, mondom, még a GDP 2%-a körül mozgó európai védelmi kiadások mentén is, ahogy említetted, a Rheinmetall, Thales, Leonardo, többi európai védelmipari cég részvény árfolyama az egekben van, azért ilyen éves szinten 5-10%-os növekedést el tudnak érni reálértéken, és jelentősen növelték egyébként a tőkebefektetéseiket, ma már ott tartunk, hogy lassan az európai védelmi ipar tőkebefektetései elérik az amerikai védelmi beszállítók értékét.
Ez egy elég komoly mutató. Tamás, akkor ha jól értem, azt mondod, hogy igazából ez a 10-szeres különbség a szociális és védelmi kiadások között azt is jelenti, hogy ha ez egy sikeres iparfejlesztési program, akkor tulajdonképpen akár a megtermelt további növekedésből ezt vissza tudja hozni, vagy legalábbis egészen, ezt nem szabad olyan zéró értéken venni, hogy akkor ezt elköltöttük, és nincsen, hiszen ezek a beszerzések az ellátási láncokon részben Európából is lesznek beszállítva. Tehát, hogy itt fognak teremteni akár munkahelyet, akár más lehetőségeket.
Igen is, meg nem is. Tehát egyrészt rövid távon ez biztos, hogy ez a pénz ez vissza fog csorogni az európai gazdaságban. Hosszabb távon azért nekem vannak kételyem. Egyrészt, ugye, amit az Egyesült Államokban is látunk, hogy az 1990-es évek óta végbe ment egy jelentős konszolidáció a védelmi iparban, és hirtelen minden megdrágult. Hirtelen ugye a Pentagon költségvetésének növekvő része után nem tudnak elszámolni. Tehát van alapvetően ennek az eszetlen és gyors hadipari kiadásnövelésnek egy olyan hatása, hogy ez jót tesz a kártelezésnek, ez jót tesz a túlárazásnak, általában véve a pánik hangulat, amikor ugye a politikusok úgy gondolják, hogy mindent meg kell venni azonnal, amit csak lehet rövid távon, mert különben jönnek az oroszok, abból nyilván a védelmipari cégek ugye hát csúnya magyar szóval extra profitot fognak termelni. Ez nem feltétlenül, tehát a hatékonyságnak ez nem feltétlenül tesz jót. Ez az egyik. A másik, hogy ugye általában véve a védelmi iparnak vannak rendkívül kutatásfejlesztés intenzív részei, de ami most ukrajnai háború mentén felmerül, és ami most az ukrajnai háborúban rendkívül erősen fogy, azok tüzérségi lőszerek, tüzérségi lövegek, nagyon alacsony hozzáadott értékű, ugye hát gyakorlatilag hidegháborús szintű, vagy már azt megelőző szintű technológiák. Ezeknek a gyártásából azért olyan nagy technológiai előrelépést nem lehet elérni, ez az egyik. A másik, hogy ugye nyilván remélhetőleg ez egy véges történet lesz, tehát nem az lesz, hogy életünk végéig, vagy évtizedes távlatban le kell gyártani évi, nem tudom hány millió 155 mm-es tüzérségű lövedéket, hanem hogyha csökken az ukrajnai háború intenzitása, esetleg befagy a konfliktus, és felhalmoz Európa megfelelő készleteket, akkor ennek vége lesz. Ezzel szemben mondjuk a technológiai intenzív részei az európai hadiparnak azért nem olyan erősek. Tehát az európai hadipar 2024-ben 13 milliárd eurót költött kutatásfejlesztésre.
Ja, ez igen alacsony.
Hát ez nagyjából egy közepes autógyártó, egy ilyen Mercedes szintű autógyártónak az éves kiadása. ezen a területen azért még nagyon, nagyon komoly előrelépésekre van szükség. Ugye erre mondják Draghiék és a többiek, hogy pont ezért is kell beruházni a védelmi iparba, hogy a nagyobb forrásokból, ugye nagyobb kutatásfejlesztés és jobb technológiai intenzív termékek legyenek.
A te szavaidból is azt tűnik ki, hogy alapvetően nagyon porózus az a határ, ami a védelminek titulált ipar és a mellette lévő polgári összes többi piaci szegmens között van. És ugye van egy olyan gondolkodásunk hagyományosan a 20. század második feléről, hogy alapvetően a katonai iparágak, a híres amerikai DARPA, a katonai fejlesztési ügynökség, az internetet kitalálta, azokat kitalálta, amiket ma használunk. Ezzel szemben ugye most a 21. századra az a munkahipotézis, hogy ez megfordult, és hogy ugye az AI fejlesztők után szalad a Pentagon, és mire majd beszerzi a megfelelő MI szoftvert, addigra már 4 új generáció kijött. Tehát, hogy van ebben egy olyan fordulat, amit esetleg Európának is érdemes figyelembe venni, amikor ezekről a döntésekről határoz. Ennek te látod a tudatosítását?
Hát ugye az a másik nagy területe a Draghi tervnek, hogy nincsen Európában gyakorlatilag egy fejlett szoftveripar, nincsen gyakorlatilag egy fejlett mesterséges intelligencia fejlesztésünk, gyakorlatilag hatalmas lemaradása van Európának azokban a modern technológiai szektorokban, amelyek a 21. században a gazdaság motorjai, legalábbis az Egyesült Államokban. Úgyhogy természetesen van erre hát terv, hogy ezt a kettőt összekapcsolják. Nyilván ezzel szemben nagyon komoly problémák felmerülnek itt Európában, nagy részt egyébként ilyen történelmileg begyöpösödött dolgok miatt egyetemi kutatóintézetek nem működhetnek együtt védelmipari cégekkel, egy csomó bank, biztosító, egyéb szolgáltató cégnek a belső szabályzatában szerepel, hogy a védelmiparral, a fegyveriparral nem működünk együtt, oda nem fektetünk be, nem finanszírozunk ilyen projekteket, és egyébként ugye ez még az Egyesült Államokban is hosszú ideig komoly probléma volt, hogy mondjuk a Google, vagy a Meta, vagy más nagy tech cégeknek a dolgozói is úgy gondolták, hogy a fegyveripar büdös, és nem szeretnénk ebben részt venni, nem szeretnénk gyilkos robotokat fejleszteni.
A Google-nél volt erről egy elhíresült akció, amikor megkövetelték volna a dolgozók, hogy a Pentagonnal szakítsa meg a szerződést az Alphabet, amit egyébként azóta megkötöttek. Tehát ugye ezen túllendültek a Trump érára az Google alapítók is. Ebben a működési módban, Tamás, még egy pillanatra nézzük meg a politikai kockázatot, tehát hogy ezek ugye részben állami döntések, azt látjuk, hogy 650 milliárdot a tagállamoknak kéne megtalálni a költségvetésükben, ez minden brüsszeli szakértő szerint, hát finoman szólva optimista, és az egyharmada összejönne azokban a tagállamokban, ahol van fiskális mozgástér, már az is jó lenne. De hogyha ezeket a döntéseket meg kell hozni, akkor ez mennyiben kell attól tartanunk, hogy a politikai közbeszédnek úgy lesz tárgya, mint a migráció, vagy a wokizmus, hogy ebből lesz egy ilyen lebutított fekete-fehér történet, és igazából inkább gátolni fogja a politikai kommunikáció a haladást, mint sem segíteni.
Igen, hát tehát ahhoz, hogy bármiféle egységes európai védelmi rendszer létrejöjjön, ahhoz politikai akarat kell, és ahhoz az kell, hogy a nagy európai tagállamok, amelyek egyébként képesek védelmet nyújtani a kevésbé nagy európai tagállamoknak, azok ugye a teljes politikai spektrumon átívelő konszenzusra jussanak azt illetően, hogy ők ebben benne vannak. Ugye, hogy ha megnézzük a francia vitát, csak egy kicsit felülnézetből, már rögtön előjött, Emmanuel Macron elnök ugye felajánlotta, hogy persze Franciaország hajlandó ezeknek a kezdeményezéseknek az élére állni, hajlandó felajánlani nukleáris védőárnyőjét Európa számára, és pár nappal később Marine Le Pen rögtön ugye kiakadt, hogy nem, hát a francia szuverén atomütőerő az Franciaország védelmért van, azt nem fogjuk mi bárkinek csak úgy felajánlani. Ott van az Egyesült Királyság, ahol a jelenlegi kormány 100%-ig benne van abban, hogy részt vegyen valamiféle európai védelmi rendszerben, akár a NATO európai pilléren belül, ők azért annyira nem szeretnének még hátat fordítani az Egyesült Államoknak, akár más európai államközi, kormányközi struktúrákban. De hát a Reform UK jelenleg majdnem olyan, hanem kicsit népszerűbb, mint a munkáspárt, és ugye a konzervatív pártban is elindult az előző választás után egy még sősebb jobbratolódás, még ahhoz képest is sős jobbratolódás, ami előtte volt a Brexit idején. Úgyhogy ott is van egy törésvonal, egy belső törésvonal a konzervatív párban azt illetően, hogy atlantisták, inkább európaiak mennyire hajlandóak újra közeledni az EU-hoz, és milyen feltételek mellett. Ugye ott van Olaszország, a harmadik nagy uniós állam, ahol azért még tart ugye a Meloni-féle, hát kvázi atlantizmus, és ők nem akarnak ebbe ugye mélyen belemenni, ahhoz arra még hozzájön az, hogy nincs is erre fiskális mozgástér, ahogy te is állítottad. Olaszországban és Spanyolországban is az alapvetően a legnagyobb gond, hogy nincsenek olyan államháztartási helyzetben, hogy a kormány át tudna vinni egy komolyabb védelmi programot.
És hogyha ezekről van szó, ugye a Macroniknál elvileg egy 40 milliárdos csomagot ígért be az elnök, amit aztán a parlament és illetve a miniszterelnök nem találta meg a pénzt. Tehát ebből még valószínűleg csak egy számegyű milliárdot tudtak összeszedni, és nem is nagyon látszik az akarat, illetve hát Meloniék is aztán a Starlingból is visszatáncoltak, és nagyon nehéz ez az egyensúlyozás.
Tehát hogy Németországban emögött van most politikai támogatás, ez nagyjából a politikai középen egységesnek tűnik, de ez nem mondható el a többi nagy európai gazdaságról, amelyekre alapvetően szükség lenne ahhoz, hogy valamiféle erős és központosított európai védelmi program kialakuljon.
Tamás, ugye ezt az adást csütörtök este látják a nézőink, tehát nagyjából még nincs 24 órája, hogy Donald Trump bejelentette a különböző vám tarifáit az világ legtöbb országával szemben, egészen izgalmas területek is felkerültek erre. Az európai szempontból egyrészt felmerül, hogy akár a hadi import is vám alá esik, ami egy kérdés, hogy ez vajon fog-e tényleg érinteni konkrétan ebből a programból elemeket. Nyilván az a cél, hogy Európa saját magán belül tudja ezt az iparágat fejleszteni, de ez nem egy egynapos játszma, ahogy azt az előző vendégem Szabó Róbert is megfogalmazta. Másrészt kérdés, hogy mindaz a drági féle versenyképesség és mindegyéb, amiről fejlesztésként beszélgettünk, azt ezek a vámok vajon mennyire fogják megütni. Tehát most kell nekünk még ezen gondolkozni, hogy ez az egész vámtörténet hogyan építhető be ebbe az európai programozásba.
Szétszálaznám egy kicsit, itt több dolog volt. Tehát én nem hiszem, hogy a hadipart érinteni fogja mondjuk ez a kereskedelmi háború abban a szempontból, hogy ugye ezt az importra vetette ki az Egyesült Államok. Európa nem nagyon exportál Amerikába kész hadipari rendszereket. Olyan van, hogy mondjuk közös fejlesztésekben mondjuk európai beszállítók szállítanak a Boeingnek, Lockheed Martinnak, stb. Ez Amerika problémája lesz elsősorban.
És a retorziós intézkedések.
Igen, de most a retorziós intézkedések tekintetében én nem hiszem, hogy a hadipart meg akarná vámolni az EU, mert ugye a lengyel barátaink, de ugye a németek is, akik 10 milliárd eurós, 100 milliárd eurós értékben rendeltek az elmúlt években amerikai fegyverrendszereket, nyilván nem akarnak erre 20%-os vámot fizetni, vagy 10%-os vámot fizetni. Tehát én mondjuk a hadipari részétől közvetlenül nem félek annyira. Az Európai Központi Bank ugye első ilyen gyors elemzése szerint ez ilyen 0,3-0,5% pontot fog visszavetni az eurózóna növekedéséből ez a vámháború, hogyha megvalósul, és április 9-én, 10-én valóban hatályba lépnek ezek a vámok. Ez egy nagyon jelentős sugás lesz Európának, tehát a legnagyobb piaca az Európai Uniónak, az messze az Egyesült Államok. Nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy export termék az a személygépkocsik. A német gazdaságnak, és általában véve a német gazdaságtól függő Közép-Európának ez egy nagyon súlyos rúgás lesz. Még nehéz igazából ezt megmondani, hogy pontosan, százalék pontosan mennyi lesz, de biztos, hogy ez a beruházásokat vissza fogja vetni, ez vissza fogja vetni az autóipari termelést, és át fogja rendezni a termelési láncokat, hogyha ez valóban életbe fog lépni. Ez fontosabbá fogja tenni ezeket a drágiféle programokat, beleértve a védelmi ipart, beleértve minden más gazdaságfejlesztési programot. Európának ugye egy eleve gyenge növekedés mellett valahogy ki kellene váltani az esetlegesen visszaeső amerikai export negatív gazdasági hatásait, és ugye ennek az egyik hát eszköze lehet, az a program például, amit a német kormány bejelentett, az infrastruktúra fejlesztés és hadipari fejlesztési program, vagy ezek a programok, amit ugye az EU a védelmi fehér könyv keretében próbál nyomni.
És arra látsz esélyt, hogy Donald Trump meggondolja magát, tehát hogy ilyenre most számítunk-e, vagy ugye itt azért elég sok szám elhangzott a tegnapi napra való ráfutásban, minden és minden is, meg az ellenkezője, hogy ki mennyi vámot fog kapni. Ugye a gyógyszerészeti termékek, amik szintén nagyon fontos európai exporttermékök, még egy külön másik törvény miatt kaphatnak később, vagy szembesülhetnek vámokkal. Tehát még úgy tűnik, hogy ez a dolog fokozódik. Tehát vajon ebben a maratonban hol tartunk, hogy szintén még 10 kilométeren belül vagyunk, és Donald Trump még itt sok mindennel meglepheti a világot, vagy pedig haladunk valamilyen kifejlet felé, amivel meg kell barátkozni, alkalmazkodunk, és utána megyünk tovább.
Ugye mindig ez a feltételezés Trumppal kapcsolatban, hogy ez egy nyomásgyakorlás valójában, és ez egy tárgyalási folyamatnak a kezdete, ez egy kezdő alkú, amivel berúgja az ajtót, és utána majd le lehet tárgyalni. Most a jelenlegi vámokkal kapcsolatban azért ez egy elég fontos probléma, hogy ezek teljesen légből kapott számok, tehát mindenki találgatta tegnap este, európai idő szerint tegnap este, hogy pontosan hogy jöttek ki ezek a rendkívül magas számok, és kiderült, hogy az volt, hogy elosztották az amerikai deficitet az exporttal bizonyos országokkal szemben. Tehát, hogy ennek semmi köze a valós európai vámterhekhez, vagy a valós kínai, vagy japán, vagy bármilyen más gazdaság által felrótt vámterhekhez. Ez gyakorlatilag a kereskedelmi deficitnek egy ilyen furcsa és teljesen szakmaiatlan számszerűsítése. Tehát nehéz megmondani, hogy mi a tárgyalási alap, amikor a számoknak nem sok köze van a valósághoz. Ennek ellenére azért Brüsszelben reménykednek benne, hogy ezt le lehet tárgyalni. Ennek például egyébként komponense lehet az is, hogy előveszik a védelmi ipari exportot, és rámutatnak, hogy fájni fog a Lockheed Martinnak, fájni fog a Boeingnek, fájni fog a Northrop Grummannak, hogyha ezek a 100 milliárd eurós nagyságú megrendelések, ezek elvesznének, és mondjuk helyett a Leonardo, Rheinmetall, vagy más BAE Systems, más európai gyártókhoz vándorolnának. Elő fog kerülni, már ugye be lett jelentve, vagy be lett lengetve előre Európai Uniós részül a Google, Apple, nagy amerikai ugye online szolgáltatók és technológiai cégek megadóztatása, megbírságolása, a szolgáltatás kereskedelem megsarcolása, az amerikai pénzügyi szektor részvevőinek, az európai részvételének a korlátozása. Vannak azért lapok az EU kezében.
Tehát... Sőt, ezeket külön ki is alakították, igen, még pont a Trump egy alatt, tehát igazából erre számos jogi eszköz van, amik egészen komolyak ahhoz képest, ami 10 éve volt.
Igen, hát gyakorlatilag az a zsarolás ellenes eszközzel az Európai Bizottság nagyjából hasonló ellenlépéseket tud foganatosítani Amerikával szemben, vagy hát nem hasonló, de ahhoz vethető őket, mint mondjuk Oroszországgal szemben. Nyilván ez nem fog ide eljutni, és ez Európának sem érdeke. Tehát Európa sem szeretné lábon lőni magát, csak azért, mert Donald Trump mindenképpen lábon szeretné lőni az amerikai és a globális gazdaságot. Még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak, és mindenki harciasan nyilatkozik az első napokban. Nehéz megmondani, mondom azért, mert teljesen elrugaszkodottak a számok. Hogyha lenne valami világos levezetés a Trump kormány részéről, hogy miért ennyit vetettek ki, mit szeretnének elérni, mi a cél, akkor lehetne erről tárgyalni. Itt számomra úgy tűnik, hogy ez a Trumpnak a régi rögeszméje az amerikai kereskedelmi deficit leszorításáról, amit ilyen eszközökkel, hát egy recesszió kiváltásával lehet esetleg elérni. Nehéz megmondani.
Majd már a lágó egyezményről egyszer külön beszélgethetünk, hogyha lesz ilyen, illetve az is kérdés, hogy ezek a nagy amerikai fegyverszállítások egyébként, ha nem a vámok meg egyebek miatt, vagy ebben véreznek el, akkor nemzetbiztonsági szempontokból olyan megállják el a helyüket, hiszen van ez a félelem, hogy mi kapcsolható, mi nem a távolból, és adott esetben kell-e ilyenektől tartani Európában.
Még annyit azért itt hozzáfűznek, hogy látni fogjuk majd a következő napokban, hogy az amerikai gazdasági szereplők mennyire fognak hát Trumpnál lobbizni, hogy a republikánus párt mennyire fog Trumpnál lobbizni emiatt, hogy a politikai kockázattűrés, illetve a gazdasági kockázattűrés az Egyesült Államokban az a jelenlegi állapotok között milyen szinten áll. Ugye Trump még az elején van az elnökségének, tehát hogy most még hatalmas funggal, hatalmas lendületben van. Én nehezen tudnám elképzelni, hogy működtethető lenne az amerikai gazdaság rövid távon, mondjuk ilyen 20-30, sőt, hát Kínára 54%-os vámterhekkel. és én azért abban reménykedem, hogy valamiféle enyhítést pusztán az amerikai gazdasági és nemzetbiztonsági érdek megkíván majd, de mondom, hát nem látjuk egyelőre még a frontvonalakat, mert annyira értékelhetetlen az amerikai álláspont szakmai szempontból.
Mészáros Erd Tamás külpolitikai elemző, folytatni fogjuk, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk voltatok, velünk maradtatok itt csütörtök este ebben az első olyan adásban, ahol megpróbáljuk az európai védelmi ipar kapcsán kialakult új brüsszeli ötleteket áttekinteni, illetve azt, hogy ebben a tagállamoknak a helyi KKV-kkal bezárólag milyen szerepük, lehetőségük és mozgásterük volt. Remélem, hogy az adás kapcsán majd elgondolkoztok azon is, hogy meghallgassátok a Birodalom című podcastunknak az első számát, amely az Amerikánó sorozat folytatása Papp Szilárddal, illetve Kernel Zsolttal a 24.hu-tól, tehát ebből is már eléritek a két hetente jelentkező számok közül az elsőt. Továbbá iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre, ha még nem tettétek volna meg, amely minden szerda reggel szállítja nektek az elmúlt egy hét legfontosabb híreit egy kis kommentárral. Végül pedig támogassátok a Partizánt, támogassátok a csatornát azért, hogy ilyen műsorokat készíthessünk nektek. Ajánljátok feladótok 1%-át, a májusig történő lehetőséggel éljetek, illetve hogyha van rá módotok, támogassátok máshogy is a működésünket. Köszönöm szépen nektek, Feledi Botond voltam, a Partizán külpolitikai szakértője. Sziasztok!